kérem, mi volt ez a gerjedés?
Ez benne van, ez direkt van, Dóri.
Ja, direkt gerjedtek?
Ez direkt van, mert nem tűnnék fel. Egy éve megy a
gerjed.
Egy éve megy a műsor, és most...
Most jöttem rá.
Nem, az, hogy
gerjedni kell.
Mi ez potunk, hogy a spot az rá, hogy ez így van.
Kedves hallgatók, ez itt a kettes számrendszerben, mi Dórival és Veres Dórival, Galambos Péter Galamba vendégünk, és itt a szünetben megállapítottam, és szeretném ezt így hangosan itt kimondani, artikulálni a közönség felé, hogy nem tudom, hogy mi volt előbb a kultikus helyek, amikben te valahogy belekeveredtél, és ott voltál, és részt vettél az ő munkájukban, életükben, vagy tőled váltak kultikussá. És akkor sorolom a neveket, jó? Tehát Banánklub, majd mindent megmagyarázunk azoknak, akik 2000 után születtek. Estefem, ugye erről egy picit már beszéltünk, majd pörgessétek vissza az adást, hogyha végig akarjátok hallgatni. Klubrádiót soroljam ide? Kultúrház. Ami egy kultikus, kulturális műsor volt a régi MTV-ben. És a Zsebrádió. És mindegy, kicsit azt érzem, hogy van egy ilyen hype-ja, vagy volt ezeknek a műsoroknak, ezeknek a helyeknek egy nagyon-nagyon erős időszaka, és te valahogy mindig oda keveredtél ezekbe az időkbe.
Hát mázlim volt. Nem miattam lettek. Bár a Banánklub az mondjuk de, tehát azt részben az alapítói közé tartoztam, de hát abból a klubot végül nem én rúgtam be olyanra, amilyen lett, hanem a Derdák András barátom, aki lett annak a helynek végül is a vezetője.
És akit meg fogunk hívni műsorban, mert annyira izgalmas ember.
Ez egy izgalmas csoka, és aki aztán a Millenárisnak volt művészeti vezetője egy időben, és aztán lett belőle párizsi magyar kultúrás hatassé egyébként, és most meg egy dél-franciaországi kisfaluban egy úgynevezett kastélyprojektet épít. Tehát, hogy velük csináltok a Banánklubot, ez a 90-es évek legeleje, és hát és
Csillaghegyen
akkor...
volt
Csillag,
a...
Csillaghegy, igen. Csillaghegyi régi pártház volt.
Én jártam oda, pont legutóbb, amikor arra jártam autó, azt néztem, hogy már a nyomát sem tudtam felfedezni, hogy most az melyik épület is
lehet. Honnan ismered meg, a kertjébe áll egy villamos.
Igen. Jó, de ahonnan mész az úton, nem látsz bele a kertjébe pont, hanem ugye a bejárat felől mész. De hogy az egy olyan klub volt, ahova a pesti fiatalság, akik egyébként egy nagyon szűk kis körbe jártak szórakozni, vagy magamból indulva ki, tehát volt a Király utca, Kazinci utca, át mondjuk a Tilosozá felé még volt egy pár hely, és akkor a Tilosozá volt a végállomás, hogy kiártunk hévvel a Banánklubba Csillaghegyre.
Tehát voltak, tehát a Kispál koncert, ez egy ilyen 300 férőhelyes sejről, tehát egy Kispál koncert.
Úristen, még én is fölléptem volt, a Banánklubba.
Igen, most is fölléptél, Kim Novák indult akkor, tehát ugye, meg volt a Szárnyak Színháza, meg egy csomó mindent, tehát olyan dolgokat raktak össze, amik tényleg ritkaság számba mentek, és tényleg egyszer bekerült a vérkeringésébe a magyar kulturális életnek. Akkor egy csomó minden indult, és pont, hát nyilván ezt lovagoltuk meg, hogy egyszer csak rendszerváltás van, egyszer csak mindent lehet, ki lehet próbálni, be lehet mutatni olyan dolgokat, amik addig el voltak dugva valahol, a föld alá, és ez pont jól jött, és nagyon vicces, hogy egy csillaghegyi dolog működni tudott akkor, de nagyon, nagyon jó kis
helyen. Mennyi volt ez? Hány évig ment?
Hát én ezt nem tudom, mert én egy ponton elmentem egyetemistának, vagy főiskolásnak, és akkor ide évekig én akkor nem néztem a dolog felé, vagy hát csak nagyon ritkán jutottam el, de nem emlékszem.
Na de te ott zenéltél?
Zenéltem?
Nem?
A Banánba. Nem én.
Nem tettél fel lemezeket egymás után?
Kvázi DJ lemezeket, nem, két kazettás Technics deck-et
csináltam.
Hát a bulikat, kazettáról mentek még akkor bulik.
Kazetta DJ.
És akkor amíg az egyik ment, addig a másik a ceruzával pörgetted vissza.
Ceruzával a másikat bedugtam a fejhallgatót, és hallgattam, hogy hol kezdődik a szám, és amikor annak vége lett, akkor elindítottam a másik. Szóval egy ilyen
kazetta DJ
voltam.
Kazetta DJ
voltam, én is ezt csináltam. Van a Palotai Márkos, csak hát nem, már én raktam be a zenét a bulikon.
És milyen zenéket raktatok be?
Fú, te pont most csináltok, ugye a napközibe van egy új műsorszámunk, a Nótafa, ahol saját zenéket, olyan zenéket ajánlunk, amihez személyes kötődésünk van, és pont...
Szegény gyerekek.
Igen? Pont volt egy ilyen, hogy a Banánklubnak a játszási listáján mindig a négy olyan dal, amivel kezdődtek a bulik, és emlékszem, hogy az Astrid-nek a Cantaloupe, funky, uh-huh. Tűrű, tudod meg? Igen. Az ott az egyik, a másik a Staccabótól a Here We Go.
Here we go. Mindegyiket énekeljük el egy kicsit, jó?
De te.
Prince-től a krímet, fogod elénekelni, Dóri?
A Dóri ezt el tudja.
Nem tudom, mi volt a negyedik, ezek ilyenekkel.
Krím? Dóri?
Nem, Veres Dóri fogja elénekelni. Ez a pikantériája a mai kettesnek.
Ah, de jó.
Jó bulik voltak.
Igen. Szerintetek ez ilyen boomer 5 perc volt?
Ez egy boomer másfél óra lesz még, ami hátra van. Azt mondja, hogy aki 2000-ben született. Hát szerintem nem is hallgatja olyan a kafét, aki 2000-ben született.
Dehogy nem.
Jó. Szóval, hogy azt mondod, hogy elmentél egyetemre. És most
akkor főiskola volt.
És akkor elmondhatjuk, hogy ez a színművészeti főiskola volt?
Persze, miért
nem. És azt olvastam a te biódba, vagyis a Wikipédiába, amiket elmondtad, hogy abban nem szabad megbízni. De azt mondtad, hogy eltanácsoltak másfél év után.
Nem, kirúgtak.
Ez ugyanaz, nem?
De hát sokkal durvább szerintem a kirúgás. De már kirúgtak, hát nem. Igen.
Nem voltál jó színész, palánta?
Hát figyelj, úgy és akkor is azzal az emberrel nem. Ez az egykori Kerényi Imre nevű úriember volt, aki fölvett, tehát hogy ő vett föl, tehát látott bennem valamit, csak aztán nem sikerült összecsiszolódnunk, ha értesz.
Te nem láttál benne valamit?
De nem, hanem akkor én ezt nem voltam én erre felkészülve, meg én fogadásból mentem el a főiskolára, tehát nem voltam én egy ilyen nagyon elszánt és nagyon
ezt már
gyakorlott.
Hallottam, de ezt magyarázd meg, tehát hogy akkoriban te neked ilyen céltalanul így élted az életedet?
Nem, hát
és...
csinálta a Banánklubot, kazetta DJ volt, nem volt céltalan az élete. Most mondja.
Jó, de mi, hogy képzelted akkoriban el, hogy mi lesz belőled?
Fogalmam sem volt róla.
Nem is gondolkodtál róla?
Hát gondolkodtam, de jól el voltam én, hát én 20 évesen, hát mit gondolkodj?
Az embert vitte ide-oda.
Nem olyan családból származom, ahol a szüleim ragaszkodtak és keményen hajtották, hogy nem tudom, mi legyek, orvos, fogorvos, vagy izé, vagy jogász, vagy buszvezető.
Miért ők mit mondtak, mi legyél?
Nem volt ez a fajta nyomás.
Érdeklődve várták, hogy mi lesz.
Érdeklődve várták, kezüket tördelve figyelték, hogy mi lesz belőlem, de nem volt baj, tehát mindig volt valami, és akkor egyszer csak egyébként a Banán klubba odahozta valaki a Prológus színiskolát, ami egy színiskola volt, és akkor valamilyen táborozásra lementem valami csaj miatt, ott már a Prológus táborba, és akkor ott volt az iskola vezető, az Urai Gyuri bácsi, aki egy ponton kezemben nyomott egy József Attila verset, hogy mit csináljuk, hogy József Attila versetét ne lébecolja, ezt mondd el. És akkor jó, tehát most mit lébecoljak? És akkor volt egy ilyen alkalom, egy próba, és akkor beültem, és akkor egy ponton rámutatott az Urai, hogy akkor most akkor én olvassam fel.
Melyik volt ez, nem emlékszem?
József Attila című verse. Vidám és jó volt, Stán Konok, stb. És akkor felolvastam, és akkor nagy csend volt. És én meg így nagyon aggódtam, hogy most biztos nagyon szar volt, és azért van ekkora csend.
Azok a szövegek.
És akkor, de tényleg ez volt, én halálosan zavarba voltam, most miért néz mindenki így, és hogy biztos nagyon szar volt. Csak nem mondhatják, hogy fúj, vagy valami, mert hát mégse. És akkor utána vége lett, és furán nézett rám mindenki, és akkor így elmentem fel valami házba, és akkor utána jött az Urai, utánam kiabált, Galambos! És akkor visszamentem, és akkor odajött, és én kinyújtott, nagy keze volt, magas ember volt, Galamb magából csodálatos színész lesz, ezt mondta nekem az Urai. Mondtam, és akkor itt kezdődött ez a, nyilván előtte sokat szavaló versenyeztem az iskolában, meg ilyesmet, nem volt múlt nélkül való a dolog, de nem, mondom, tehát nem volt ilyen, hogy színész akarok lenni, és akkor ebben a színiskolában
akkor az
volt
a csend egy... nem is ért annyira váratlanul, hiszen de, már mondtál életedbe verset.
De a csend az nagyon váratlanul ért. És akkor utána volt abban a színiskolában egy fiú, aki addig ott az alfa volt, és én ott ezután, az eset után elkezdte ott a, tudod, a fiúk szoktak ilyen...
Kakaszkodtak?
Mondjuk, hát nem, hát ő kakaskodott, de hát én érted, szóval most ki vagyok én, de ő folyamatosan tolta, hogy jó, oké, ez véletlen, ez az egész, ugye ne vedd ez komolyan, és úgyse lesz bölcsinész, úgyse mersz felvételizni, mert nem tudom. Nem-e? És akkor elmentem felvételizni, és felvettek.
Mibe fogadtatok?
Nem ez a lényeg, tehát nem a fogad...
Hát, ital, nem, ez úgy, ne rögj, hogy egy mellékes kérdést felmertem
tenni. Nem ez a lényeg, az, hogy érted, hogy nehogy már ne. Tehát, mi ez, hogy de persze, hogy elmegyek. És akkor felvettek, én lepődtem meg a legjobban, meg ő, aki nem állt velem szóba másfél évig, amíg ki nem rúgtak, és akkor utána megmondtam.
Tényleg?
Persze. Jó, nem, jóba vagyunk, tehát nem mindegy. De tehát nem volt ez nagyon komolyan véve, és én ott nyilván begörcsöltem, meg nem volt jó a Csillagok együttállása, de nem jártam én rosszul, azt hiszem.
Ezt akartam pont mondani, hogy Olyan, hogyha egy ilyen intézményben, meg főleg, ha egy ilyen felsőoktatási intézményben jár az ember, akkor az félig a tudást is jelenti, és félig a kapcsolati tőkét. És szerintem másfél év alatt azért lehet kiépíteni. Meg úgy el is tudlak képzelni, hogy szerintem nem volt egy ilyen visszahúzódó típus.
Ott nem voltam egy ilyen nagyon nem kitárókozó, nagy... de engem felvittek a szinkronba, a Reisenbüchler anyja, aki már nem ő sajnos, első nyáron, fölvittek, és akkor bemutatott ilyen rendezőknek,
mert
és akkor meghallották
föl
a hangomat, és azt mondták, hogy azonnal gyere be a stúdióba, bementem, és akkor én ott ragadtam nyárra, én ott megtanultam a szakma alapját, és amikor kirúgtak, akkor fölhívtam őket a rostavizsga után, a kirúgás után, hogy hello, hétfőtől ráérek, és hétfőn már dolgoztam. Tehát időm se volt arra, hogy én ott meggyászoljam, hogy az én színészi karrieremnek vége, és be se indult igazán, mert beindult. Tehát a
de egyébként meg tudod indokolni, mert sok mindenki volt itt nálunk, aki volt a Színművészeti Egyetemen, el is végezte, ott volt, de hogy hasonlóan nyomasztó élményei voltak egyébként, nagyon sokan aztán ebből kijöttek, vagy azóta megtanulták, hogy ez miért történt, vagy rájöttek, vagy tudtak ezzel mit kezdeni. Olyan is van, akinek maradandó sérülései voltak ebből, de a pályán van ettől függetlenül, csak nem indult jól a pályája, nagy színészekről beszélek egyébként. Tehát itt effektív a műsorban találkoztunk ilyenekkel, hogy te meg tudod indokolni, hogy mi volt az, ami téged nyomasztott, vagy nem talált, vagy mi miatt nem találtad a helyed?
Mert nem arra épült az intézmény, hogy bejönnek tehetséges emberek, akik nem tudnak semmit erről a szakmáról. És megtanítjuk nekik az alapoktól kezdve, nyilván egy kicsit fejlettebben, egy kicsit magasabb szinten, de mégiscsak megtanítjuk nekik a szakma csinyát, binyát, hanem ez egy képzel egy húsdarálót, tehát vagy megszoksz, vagy megszoksz. Tehát, hogy olyan emberi, hát énekesként te is tudod, hogy az milyen, amikor a művész, tehát ha valaki művésznek készül, akkor az egész lelkét, mindenét bele kell adja ahhoz, hogy legalábbis valamilyen legyen. Tehát ez nem elég, hogy tudsz énekelni. Kell mögé valami. De abban a pillanatban, hogy bármi, amiben a személyiséged bekerül, abban a pillanatban megnyílsz, és sérülékenyé válsz. És ez az intézmény, nem az intézmény, ezek az emberek, akikkel nekem a dolgom volt, tisztelet a kivételnek, azok ezzel voltak elfoglalva. Tehát a személyiségedet hogy hozzák olyan helyzetbe, hogy megkeményedjen, megerősödjön, feltaláljad magad, nem pedig arról szólt, hogy megtanítunk egy szakmára. És ez azoknak az embereknek, akik mondjuk gyengébbek, sérülékenyebbek voltak, valóban maradandó lelki sérüléseket okozhatott. Én viszont addigra már láttam egymást, ebben meg ellenállást váltott ki, tehát azt mondtam, hogy menjetek akárhova.
Tényleg, te visszamertél szólni?
Hogyne. Uh-huh. Tehát volt egy pont, amikor konkrétan pont ennek a másodéves, nem tudom, volt egy vizsga, a Mágnás Miska című operettet kellett előadni, és én voltam a kettő szerep osztályban, és a baracsmérnök, aki egy tenor szerep. Uh-huh. Tehát az én hangommal egy
nem
tenor.
Nem a tenor hangod, igen.
De elénekelt, kiválóan elénekeltem egyébként, de volt valami beszólás a Kerényének nyilvános főpróbán, amikor már tele volt a hely. Tehát így felszólt a színpadra egy iszonyú megalázó mondaton, és neki megálltam, kisétáltam a színpad szélére, ennyire az a, tehát tényleg 10 centire volt a cipőm orra az arcától, a színpad szélén lelógott, és nyilván úgy néztem rá, aminek, hogy úgy mondjam, halálfélelme lehetett, és akkor, de nem szóltam be, csak
megálltál, és oda mentél.
És gondolt, hogy próbálunk, tovább. Tehát nem, velem ezt nem.
Hú, hát azért nem nagyon mertek csinálni hosszú évtizedekig színházakban felettesek felé színészek.
De mondom, én ezt nem, én de azóta
most sem. Most hát nem is lett színész. És
de,
így, de hát,
kiváló színész.
De nem úgy értem, és ez most egy tény megállapítás, érted? Tehát, hogy ez nem egy kritika, vagy, hanem egyszerűen csak tényleg arról van szó, hogy az a fajta szervilis hozzáállás, ami csak annyit jelent, hogy az egyéniségedet le kell teljesen mesztelenítened ahhoz, hogy aztán a mesterek újraépítsenek, amiről akkoriban szólt az egyetem, vagy a főiskola az elmondások alapján.
Nem minden osztály, nem minden tanár.
Nem minden osztály, nem minden
fontos
tanár.
Fontos megjegyezni.
Ez igaz, hogy nem való mindenkinek. És akkor így már teljesen világos, hogy nyilvánvalóan te nem egy ilyen lehajtott fejű elkullogó voltál akkor, amikor azt mondták, hogy nem köszönjük, hanem azt mondtad, hogy köszi, én is. Nem egyre gondoltunk.
Tehát én akkor már beálltam, akkor indultak az ilyen diáktanács, és én abban éltem a diáktanács alelnöke egyből, és mikor megjelentem a rektori tanácsülésén, akkor nagyon néztek rám. Tehát, hogy én akkor már tudtam, hogy én itt nem fogok sokáig maradni, csak gondoltam, hogy akkor rúgjatok, én nem megyek el magamtól. Hát Muti, hogy fogtok kirúgni? Tehát abszolút volt benne
biztos ilyen. Kedveltek.
Nem érdekelt. Érdekel, de akkor már nem érdekel. Tehát nyilván azon görcsöltem, hogy ne rúgjanak ki, és hogy ne bántsanak, meg én is akarom, meg ha már itt vagyok, ha már fölvettek, érted, akkor már be kell bizonyítani, hogy magamnak, az apámnak, aki iszonyú büszke volt, meg mindenkinek, meg annak a csávónak, ugye, akivel fogadtunk, hogy hát akkor én ezt már megmutatom. De akkor már másodévben ez már nem volt fontos, hanem az volt, hogy velem ti ne szórakozzatok gyerekek. De mondom, ez a Kerényi és az én viszonyom. Tehát ő nagyon jóban más osztálytársammal, akivel ez nem történt, vagy nem így történt meg, és volt más, hogy mondjuk az a színetárhoz kerülök, akkor belőlem valószínűleg színész lett volna. Tehát hogy ez itt nagyon sok változó van ebben a dologban.
Előfordulhat olyan, hogy azt mondod, oda mész a szünetár tanárhoz, és azt mondod neki, hogy tanár úr, vagy a Kerényihez először, mert nyilván úgy fel, és azt mondod, hogy én úgy érzem, hogy mi nem tudunk együtt működni, nem működik a kémia, és átkéreckedsz egy másik osztályba. Itt ilyen létezik egyébként. Ez
másfajta hierarchia szerintem.
Na de miért? Holott ez tök adekvát dolog lenne szerintem.
Hát felnőttként annyira jól hangzik, de szerintem ezt ilyen...
Ezt 20-22 évesként
nem teszed meg egy Kerényivel.
Utána már végig gondoltam, hogy miért akkor, mert hogy volt olyan osztálytársam, aki egyébként az ő osztályából nem érezték magukat nagyon jól a osztályfőnökeivel, és kvázi megbetegedett, és akkor kvázi lebukott hozzánk, tehát hogy folytatta nálunk. Tehát
voltak.
Végül is csak mondjuk, hogy egy híres színházigazgatónak volt a kisfia, de hogy egyébként valószínűleg lehetett volna, ráadásul akkor épp módosították az oktatási törvényeket, tehát ha én annak utána nézek, akkor lehet, hogy lehetett volna, hogy én a színetárhoz az utána egy évvel mögöttünk jövő, az meg musical osztályot bekéreckedek, vagy akkor a Marton indított mögöttünk, a Pindrok Csabi osztály az egyel alattunk volt. Tehát lehet, de akkor ez nem merült
fel. Meg valószínűleg akkor már ezek szerint elengedted ezt a szakmát is valahol.
Nem a szakmát, de nem, mondom, tehát nekem nem voltak olyan típusú
ambícióid, mint mások, hogy nem akartál meghalni ezért a dologért.
Igen, tehát ez nagy különbség. Na, ambícióm az lehet egyszer csak, mert voltak ilyen értelemben sikereim, azt láttam, hogy itt emberek azt gondolják, hogy nekem ez megy, meg voltak pillanatok, és tényleg pillanatokról beszélünk, és amikor azt éreztem, hogy wow, meg például a felvételimben volt egy ilyen pillanat, amikor itt csend lett ezek meghatározó pillanatok, de túl kevés volt ahhoz, hogy kvázi kábítószerként hasson rám, hogy én ott akarok állni minden este a színpadon, és akkor azt mondtam, hogy nem éri meg. Aztán hívtak engem valami, a zenés tanárom rendezett Miskolcon valami darabot, és akkor hívott, én akkor már szinkronban eléggé be voltam ágyazva, és akkor mondtam, hogy végül is elmehetek Fortin Brassnak a Hamletbe, mert miért van két jelenet, azt hello, miért ne próbáljuk meg, mert hát adjunk ennek egy esélyt, akkor nézzük meg így, és akkor a színházigazgató mondta, hogy nem tudom, fizetne 500 forintot előadásonként, és mondta, na arra, ugyan igazgató, de én ennek a négyszeresét keresem meg fél óra alatt a szinkronba, és nem kell Miskolchoz leköltöznem hozzá, hogy bocs. Tehát én ott azt elengedtem, addigra már nem volt érdekes.
És a főiskoláról volt látványos kilépőd? Rendeztél valami látványosat?
Nem. Most mi, most tényleg nem.
Csak kíváncsi vagyok.
Nem. Volt egy-két mondat, amit ott a rostavizsgánál, amikor ott képmutatóskodnak az emberek, és ott az osztályfőnök is mond szépeket, miközben tudod, hogy mit gondol.
És hogy mi lesz
és
a vége.
Akkor megköszöntem neki azt a tapasztalatot, amivel ez a másfél év járt. Hát nem az emberi és nem a szakmai oldalát, de hát hogy hogyan kell egy ilyen helyzetben lelkileg túlélni, azt megköszöntem neki. És remélem, hogy érted belőle. De nem, nincs bennem ilyen értelemben harag, meg nem tudom. Ez egy iszonyú érzékeny terület, mint művészet bármelyik területe, és itt az ego, hogy mondjam, tehát itt az ego egészen máshogy működik, mint bárhol máshol.
De hát működik, az biztos.
Egyébként képzeld, hogy közben jött hozzád egy SMS, Marcsától. Azt írja a Zsebrádióra, kedvencem a piros paprika, kinek a sarja mondja fel azokat a zsebiben? Titok?
a mi sarjaink, tehát a zsebiben a mi gyerekeink beszélnek. Tehát az egész zseb, de ha lesz még idő, mert hogy
fogunk beszélni a zsebiről, igen.
Szóval, hogy a zsebrádió az a gyerekeinknek készült, és a gyerekeinkkel készült. Tehát a Zsozsó gyerekei, a Roy gyerekei, meg az én gyerekeim szerepelnek a zsebibe.
Tök jó. Azt írja még, hogy Pani néninek külön küldök egy csattanós salert, és mindenkinek óriási köszönet érte, rengeteg szép pillanatomat mentette meg a nyáron a Zsebrádió. Tényleg a rádiózás eddigi legjobb dobása.
Cuki vagy, köszi.
Aztán, ez szép. Csak a kemping nyomozást nem fogom sosem megérteni, írja a végére.
Nincs a kemping, hát a kemping, hát nem kemping rádió, a Hálózsák Szaga című. Nem tudom, hallogattátok a Hálózsák Szagát. Hát valóban nem tudjuk, kik a gyilkosok még, de tettünk egy ígéretet, hogy egy külön kiadásban felgöngyölítjük az Ipolyban rejtőző koporsónak a sorsát.
És hogyha nem értenétek, hogy miről van szó, akkor egyáltalán ne csodálkozzatok. Szerintem vagyunk ezzel egy páron.
Kemping rádió, országszerte.
Viszont mindenre fény fog derülni a kettes számrendszer második órájában. Galamb a vendégünk. Mi nézzel rám így?
Hogy milyen szépen beszélsz.
Ó, hát köszönöm szépen, így az elmúlt pár évfényével.
Nektek ezzel kéne foglalkoznod.
Néha foglalkozom ezzel. Szóval gyertek vissza.